Advent harmadik vasárnapja, a Gaudete vasárnap, az öröm vasárnapja. Örömünk oka, az Úr közel van. Érdemes ezzel a kérdéssel szembesülni, mert örömünk egymással kapcsolatunkban is csak akkor lehet, ha egymáshoz közel vagyunk. A közelség minden örömünk forrása. Karácsonyra készülünk, a nagy ünnepre, és ez az ünnep pontosan ezt a titkot teljesíti be, Isten egészen közel van hozzánk, velünk van ezen a vasárnapon. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy az Úr, aki mindig közel van hozzánk, korrigálja a mi emberi életünk gondolatait, törekvéseit, mégpedig az ő tervei szerint. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengeted nátszálat? Vagy miért mentetek ki, hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták, íme elköldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Szóljatok annak a fiúnak, itt üres szék ásítozik, tirád vár, légy szíves. Ettől nem leszel vámos, mert ugye azt mondták, hogy aki ott hátul megállt, az Istenhez a legközelebbi. Nagy felelősség, amit most magadra vettél, de legyen neked. Kedves testvérek, az Úr közel van. Ez a biztató szó hangzik felénk advent harmadik vasárnapján, és mi meg abban reménykedünk, hogy ezzel az Úrral találkozhatunk. Persze, ehhez nagy bátorság is kell, hiszen kinyitni valakinek a szívünket, és az életünkben helyet adni a másiknak, ez nagy elhatározás kérdése. Ezen a mai vasárnapon ez a kérdés faggat bennünket, beengedjük-e az életünkbe az Istent? Egyébként ez a várakozási időszak pontosan azért nagyon fontos, hogy az ember ezt a kérdést magában tisztázza. Isten nem váratlanul jön, Isten a megoldással jön ebbe a világba, és külön-külön mindegyikünknek szembesülni kell azzal, hogy korrekcióra szorul az életünk. Abban az időben hallottuk, amikor Keresztelő János a pusztában hirdette az örömhírt, akkor bizony téves elvárások határozták meg az emberek gondolkodását. Messiást vártak, és úgy gondolták, és János is erről beszélt, hogy ez a messiás, amikor eljön, akkor rendet tesz. Éppen ezért mondtam azt, hogy ma is nagy bátorság kell ahhoz, hogy behívjuk az életünkbe az Istent, mert az Isten rendet akar tenni a mi életünkben. Persze ők, amikor várták az Istent, arra gondoltak, hogy az ő felfogásuk szerint a jókat megjutalmazza, a rosszakat meg megbünteti. Ugye ismerős talán ez a zsidó felfogás, hogy akinek jól megy a sora, az szereti az Isten. Akinek meg balul sül el minden, az azért van, mert elhagyta az Isten. Végeredményben ezt várták a zsidók, jöjjön el a messiás, és tegyen rendet. Keresztelő János, amikor prédikált, azt mondta, úgy érkezik, mint akinek a fejszéje ott van a fák gyökerén, és aki nem hoz jó gyümölcsöt, az kivágják. Úgy jön el, mint akinek a kezében ott van a szórólapát, falusi kép, a learatott gabonát, az egyszerű ember a lapátjával földobja, és a szél kifújja belőle a pejvát. Hát eljön, és szórólapátot vesz a kezébe is, és a pejva embereket egyszerűen kiszórják, tűzben elégetik. Ezt várták mindazok, akik oda sereglettek Keresztelő János köré, és bizony azt is be kell látnunk, hogy Keresztelő János is ilyenféle messiást várt. Valójában akkor változott Jánosnak a gondolkodása is, aki azt mondta az embereknek, hogy itt van köztetek a messiás, csak nem ismeritek föl. Ő tudta, hogy ki a messiás, mert ő isteni sugallatra hallotta, ő az én szeretett fiam. Ő tudta, hogy ott van a messiás, és azt is tudta, hogy ki ő. És ugye várta, hogy igazságot szolgáltat a messiás neki is, ha éppen kell, és az egész népnek. És amikor börtönbe kerül Heródes miatt, akkor elbizonytalanodik. Hiszen Jézus azzal áll elő, hogy elközelget hozzátok az Isten országa. És ő meg raboskodik, és nem ismeri a kifejletet. Mi lesz a sorsa? És akkor elküldi a tanítványait Jézushoz, kérdezzétek meg tőle, ő-e az, akit én hirdettem, vagy félreértettem mindent? Sajnos ez az új szentírás fordítás nem azt a kedves fordulatot hozza, adjátok tudtára, idegen. A régi szentírás fordításban így szerepel, mondjátok meg. Mennyivel kifejezőbb. Mondjátok meg Jánosnak. És boldog, aki meg nem botránkozik bennem. Testvérek, ezen a mai vasárnapon magunk mögött kell hagyni a zsidók messiás képét. És egyáltalán ennek kapcsán magunk mögött kell hagyni a hamis Isten képünket. Mert legyünk őszinték, téves elvárása van a legtöbb Isten kereső embernek is, a pogányoknak nem, mert a pogányok már olyan távol vannak tőle, hogy ezzel nem is foglalkoznak. Abban az időben, 2000 évvel ezelőtt, még egészen másképp gondolkodtak az emberek. Ma az emberek közül a legtöbbnek nincs Istene, tehát ez a kérdés számukra nem kérdés, valójában ez a kérdés a mi kérdésünk. Hogy a téves elvárásoktól megszabaduljunk Istennel kapcsolatosan, mert úgy lappangva, ott van mindegyikünkben, hogy az Isten megjutalmaz bennünket. És ott van bennünk az, hogy az Isten a rossz tetteinket elnézi, nem rója föl. Na meg az is ott van bennünk, hogy az istenteleneket azért majd csak rendre utasítja egy kicsit. Hamis elvárás. Mondjátok meg Jánosnak, és idézi azt, amivel kezdi a működését, a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok tisztulnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot, mert elközelgett Isten országa. János elfogadja, nincs válasza, elfogadja a sorsát. Elfogadja azt, hogy Jézus az ő elgondolását helyre teszi, helyre igazítja. Elfogadja azt, hogy ő gondolkodott helytelenül Jézusról. És Jézus nem a társadalmi viszonyokat változtatja meg, hanem a lelkünket igazítja. A lelki szemünket nyitogatja. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok tisztulnak. Nyílik a szemünk, hogy lássuk az igazságot, azt az igazságot, amit ő hozott. Gyógyuljon a járásunk, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő mutat nekünk. Lelki jelek kísérik Jézus jelenlétét. Még ezek a úgymond a testünkkel kapcsolatos megnyilatkozások is a lelki jeleket hangsúlyozzák. Testvérek, milyen messiás képünk van? Elfogadjuk-e azt, hogy a hiba bennünk van? Elfogadjuk-e azt, hogy nem Jézusnak, nem az Istennek kell hozzánk igazodni, hanem nekünk kell az Istenhez igazodni. Hát ezért egyébként fordítanak hátat az emberek az Istennek, mert nem akarnak igazodni. Persze ennek aztán az a következménye, hogy egymáshoz sem, egymással is türelmetlenek, egymáshoz sem akarnak igazából alkalmazkodni. Egy egészen más gondolkodásmód ez, mint amit Jézus hozott el. Keresztelő János egyébként ezt ismeri fel, hogy nem az ő egyéni sorsa a legfontosabb, hanem az ügy. A legfontosabb az emberiség ügye. Az, hogy keresztelő János, most idézőjelben mondom, áldozat lesz, az lesz, de ő nagyon jól tudja azt, hogy nem az ő egyéni sorsa a legfontosabb. No hát itt van például a mai ember gondolkodásában a legnagyobb korrekcióra szükség. Mi az egyéni sorsunk világából nem látunk ki. Mi nem vagyunk képesek az egyéni sorsunkat, az egyéni életünket az ügy szolgálatába állítani. És a világ betegsége innen származik. Egyénieskedő, csak önmagukkal foglalkozó emberekkel semmire sem megy a világ. Az ilyen emberek nem képesek a másik emberért élni. Az ilyen emberek nem képesek a közösség ügyét szolgálni. Hát ez a legfontosabb korrekció. Istenhez kell igazodnia az embernek, ha szolgálni akar. Jézus egyébként pontosan a megjelenésével ezt nyilatkoztatja ki, ő Jávé, a Jahvénak a szolgája, nem a bíró, nem azért jön, hogy rendet teremtsen, hanem szolgál. Ő az Isten szolgája, az emberek barátja, az emberek jótevője, az emberek tanítója, az emberek megmentője, az emberek támogatója. Ez nem kell. Persze, az emberek ezen botránkoznak, ahogy azok is botránkoztak, mert nem ezt várják az Istentől. Szolga. Az Isten szolgája és az emberek jótevője. Közel jut hozzánk ez a gondolat. És bizony az Isten országa, amiről Jézus beszél, erről szól, hogy minden egyes ember sorsa fontos, és egymásért vagyunk. Keresztelő János elfogadja Jézusnak ezt az üzenetét. Talán így mondhatnám ma a csodátlanságot. Az emberek hatalmat várnak és csodákat. Jöjjön el az Isten hatalommal, tegyen csodát és rendezze a világnak a sorsát, az emberi kapcsolatokat. Képzeljék el, mi lenne ezzel a világgal, ha így történne. Mi lenne a mi világunkkal akkor, amikor egy szúnyog, ha megcsíp bennünket, azonnal agyon csapjuk. Hát körülbelül így gondolkodunk egymásról is. Nem tudunk mit kezdeni a csodátlan Istennel. Mi azt gondoltuk, hogy eljön hatalommal, és hatalom nélkül jelenik meg, mert szeret. A szeretet hatalmával jön, és menteget bennünket. Nem kell. Azt gondoltuk, hogy erővel jelenik meg, és Betlehem csodátlanságában egy pici emberi gondoskodásra szoruló gyerekként jelenik meg. Nem szimpatikus ez? És akkor, amikor annyi gondunk, bajunk van a mindennapjainkban, szociális problémák és egyebek, akkor azt halljuk, hogy Jézus értünk szegényé lett. A rókának ódúja, a madárnak fészke, az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Ez az üzenet nem ér el hozzánk. És szenved, szenved, amikor keresztre feszítik. Ha Isten fia vagy, gyere le a keresztről, akkor hiszünk neked. Tégy csodát, vedd elő az isteni hatalmadat. És nem jön le a keresztről. Atyám, kezedbe ajánlom az életemet. És akkor jön egy pogány, a százados. Valóban Isten fia volt. Testvérek, Isten nem a hatalom istene. Mennyi bajunk van a hatalmasokkal? Állandóan velük kínlódunk és küszködünk. És Jézus eljön hatalom nélkül, mert szeret, mert jót tesz, akkor idegenkedünk. Csodákat várunk, és kell-e nagyobb csoda annál, mint hogy fölnyitja a szemünket a jóra, vagy nem is akarjuk látni? Félünk, mert akkor meg is kell tenni a jót. Sokba kerül, áldozatba. Advent harmadik vasárnapja van, az Úr közel van. Remélkedünk abban, hogy eljön hozzánk, rajtunk múlik. Hívjuk-e, behívjuk-e az életünkbe, beengedjük-e az életünkbe. Nagy bátorság kell hozzá, mert korrekciót hajt végre. Azt az Istent jeleníti meg számunkra, mutatja meg nekünk, aki a mi Istenünk, a szolga, és arra akar bennünket rávenni, hogy egymásért éljünk, mert ez az életünk értelme. Az ember igazi lehetősége, a másik ember szolgálata. Elmondtam már, talán többször is, de most annyira ide kívánkozik, elmondom. Indiában mondta egy nagyon szegény kertész nekem, ha az embernek van mit enni, és van fedél a feje fölött, mindent megkapott, amit ez a föld adhat. Elég nekünk az, ha van mit enni. 2 éve Nairobiban a nyomortelepen mondta egy ember, ma már ettem, ez a nap már megvan, remélem, hogy holnap is eszem. Eszem iszom embereknek. Mit mond ez a hír? És a fedél a fejünk fölött. Mennyi bajunk van, hogy hol is lakunk, és milyen körülmények között. És ez mind semmi, ha ez valamiképpen megvan, mert az ember igazi lehetősége. Mondta az az egyszerű buddhista kertész, az ember igazi lehetősége a másik ember. A másik emberrel való kapcsolat. És itt vizsgázik mindegyikünk, itt vizsgázik a mi Isten képünk. És itt derül ki a mi emberarcunk. Csodaváró emberek, kritikus emberek, hamis elvárások világában élő emberek. Itt a válasz. Egymáshoz tartozásunk egy helyes Isten kép jegyében.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek. Láthatónak és láthatatlannak teremtő.
Kedves testvérek, most az Úr imádságát fogjuk imádkozni. Ez a keresztények családi imája. Bizony most, amikor ajkunkra vesszük a szót, akkor gondoljunk arra, hogy ez az imádság leleplez bennünket. Önleleplezésről van szó, nem a másik embert kell nekünk fürkészni, hanem tudomásul venni azt, hogy a hiba bennünk van. És az Isten éppen azért jön, hogy észhez térítsen minket. Ne legyenek hamis elvárásaink a világgal, a másik emberrel kapcsolatosan, de akár önmagunkkal kapcsolatban is. Rendezzük a gondolatainkat. Isten segíteni akar. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
Magasságos tegel,
könyörögjünk.
Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Kedves testvérek, szeretném mondani, hogy megjelent a Máltai könyvek sorozat 13. kötete, az írója Marie Helene Mathieu, Jean Vanier-nek a munkatársa, és a könyv címe Soha többé egyedül. Már ebben a sorozatban megjelent egy könyv korábban, a Közösség, ami Jean Vanier írt, és ez a bárka közösségekről szólt, ugye az a közösség, ahol az egészséges segítők együtt élnek a fogyatékos emberekkel. Ez a könyv a Hit és Fény mozgalom születéséről, terjedéséről szól, ez pedig egy olyan mozgalom, ahol a sérülteket nevelő családok havonta, két havonta összejönnek, és ez a találkozás erősíti őket abban, hogy ezt a terhet cipelni tudják. Egy nagyon érdekes kis történetet hadd mondjak el. Volt egy magas beosztású vállalat vezető, akinek a családjában volt egy fogyatékos kislány, és hát ő elvitte mindig erre a találkozóra az édesanyját és a kislány, de ő nem akart bemenni. És hát advent volt, és hát ugye pásztorjátékra készültek ott a találkozón, és hát ő vitte a kellékeket, és akkor az egyik ilyen fiatal segítő, aki nem tudta, hogy milyen beosztású, azt mondja, jaj, de jó, hogy jön, nem lenne a játékban szamár. Meglepődött a férfiú, azt mondja, hát nem tudom, hogy mit kell csinálni. Ó, hát nagyon egyszerű, négy kézlábra áll, és amikor a József és Mária vonulnak, akkor mellette ottan ballag. Hát nagy nehezen ráállt, tehát a kislánynak óriási örömet okozott, mert ugye az apa volt a szamár, ő meg mellette, mint bárányként ment a játékban. Ebben a könyvben meg lehet tapasztalni azt, hogy mennyi nehézséggel küzdködnek azok a családok, ahol fogyatékos gyerek van. Nem csak a társadalmi ellenérzés, hanem sokszor még az egyházi ellenfogadás is nagyon sok nehézséget okoz nekik. Hadd mondjak még egy egészen friss példát, tegnap egy temetésem voltunk, és ott, ahogy gyülekezett a gyászoló család, egy fogyatékos gyerek jött. És azt a szeretetet, ahogy a gyászoló anyának a nyakába borult, és ahogy köszöntötte őt, tehát egyszerűen meglepő volt, és mondom, pontosan ez a könyv ugrott be, hogy amikor az egészséges emberek szeretetet közvetítenek a fogyatékosok felé, akkor egészen megváltoznak, egészen kinyílnak, és az a szeretet, amit visszaadnak az egészséges ember felé, az egészséges embert is megváltoztatja. Úgyhogy szeretettel ajánljuk mindenkinek a könyvet, azoknak is, akiknek családja vagy környezetében fogyatékos gyerekek vannak, azoknak is, akik némi előítélettel viseltetnek a fogyatékos gyerekek irányában, de hát mindenkinek. És az Atya ajánlásában megemlíti Zugligetet, ahol volt egy ilyen kis Hit és Fény közösség. Molnár Ili néni, aki talán régi Zugligeti ismeri, egy gyógypedagógus volt, és hát Atya foglalkozott ezekkel a gyerekekkel, azt hiszem talán két hetente szombaton jöttek a hagyó atyával, és hát nagyon nagy élmény volt, és ezt a atya leírja az ajánlásában, úgyhogy mindenkinek ajánljuk szeretettel ezt a könyvet. Itt a Sekrese melletti teremben megvásárolható, 900 forint, mert ugye most a fordítását is a Máltai Szeretett Szolgálat állta, hiszen először jelenik meg magyarul ez a könyv, még nem jelent meg Magyarországon.
Köszönjük szépen! Gazi túl sokat beszélt azokról a családokról, akik fogyatékkal terhelt gyerekeket nevelnek, ilyen családtagjuk van. Biztatásképpen mondom, mindannyian fogyatékosok vagyunk. Mindannyian, akik itt vagyunk, mert nincs elég szeretet bennünk. fogyatékosak vagyunk a szeretetben. Úgyhogy mindenkinek szólhat, mindenkinek való. Egyébként valóban így van. Pár hét után, amikor ezekkel a gyerekekkel foglalkoztam, egy ilyen ösztönösen így kitártam a tenyeremet feléjük, és kérdeztem, mi van a tenyeremben? Mi van benne? Jó, most már önök tudják, mert előttem a poént, de akkor senki se tudta, de egy 8 éves kisgyerek rávágta, tele van szeretettel. Tehát ők komoly értékrenddel bírnak, sajátos ez, sokat lehet tőlük tanulni. Azt gondolom, hogy mindegyikünknek okulására iratott ez a könyv. Szeretném kérdezni, hogy Teréz nővér megérkezette. Ferenc, legyen szíves a dobozzal együtt ide. Az áldással befejeződik a Szent Mise, de tekintettel arra, hogy ezen a héten volt Szent Miklós ünnepe, a gyerekeknek szeretnék egy kis ajándékot adni. Remélem minden gyereknek jut, hála Istennek, sokan vannak, de azt hittem, hogy annyi van ebben a dobozban, hogy kicsit pazallóan osztogattam már eddig is, és nem hiszem, hogy csoda fog történni, hogy sose fogy ki ebből a dobozból az, ami benne van, úgyhogy az áldás után, hogy a felnőttek elmehessenek, a gyerekeket viszont onnan a folyosóról is ide várom, ti is beletartoztok még, remélem, hogy ha még marad, akkor a fiúknak, mert ők is gyerekek még. Én tudom, ők bizony már nagynak gondolják magukat. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istenem.